Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Karagics István, a Blossam Capital tulajdonosa.
Üdvözlöm is a kedves hallgatókat.
És köszönjük szépen, elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját pedig az a téma adja, amely már a csapból is folyik, jelesül, mihez kezdenek a háztartások, a hetekben kifizetendő kamat bevételeikkel, köztudomásul, hogy egy nagyon jó konstrukciójú állampapír lejár, az így az alapvetően mégiscsak egy rövidtávú befektetés volt, tehát nem olyan, mintha részvényt vásároltak volna az érintettek, a kisbefektető, de hát mégiscsak hatalmas összegről lesz szó. Hogy látod a te általad képviselt szektorodban?
Hát az nem csak, hogy csapújzás folyik, hanem zubog. És okkal zubog, mert a modernkori magyar pénzügyi környezet meg világban, amióta így a rendszerváltás óta van mód mélyebben kutatni a megtakarításokat és a pénzügyeket, nem volt még arra példa, hogy ilyen mennyiségű és ilyen rövid távon ilyen mennyiségben a lakossághoz jutó hozam, az egyszer bolygassa föl a pénzügyi és megtakarítási piacokat. Tehát ez okkal vált ki mindenkiből egy várakozást, egyrészt a szolgáltatókból, másrészt a lakosságból, hogy mihez kezdnek, és hát nem utolsó sorban az államból is, hiszen az állam finanszírozásának egy nagyon jelentős pillérévé vált az elmúlt 5-6-7 évben. Emlékezzünk vissza, hogy 10 évvel ezelőtt 1700 milliárd forintos nagyságrenden állt az állampapírállomány, a lakosság állampapírállomány, ez most 11 ezer milliárd forint, tehát egy brutális növekedésen vagyunk túl. Ráadásul úgy, hogy hogy egy nagyon széles körét a lakosságnak sikerült, hát nem véletlenül ebben a két évvel ezelőtti állampapír kampányban bevonni, és valószínűleg a pénzügyi tudatosságukra is valamelyest hatni. Tehát ez egy nagyon józan döntés volt akkor a lakosság részéről, és hát a számokból meglátszik az, hogy ez összesen ugye magyar állampapír 820 ezer embernek van, 820 ezer magánszemélynek. Ez ugye a háztartásokra bontjuk, akkor már egy kicsit árnyaltabb a kép, mert a legfelső vagyondecilis érintett leginkább ebben, ugye 400 ezer háztartás van egy vagyondecilisben, tehát én azt mondom, hogy a legfelső vagyondecilis és az alatta lévő érintett jellemzően az állampapírtartásban. Ő alattuk már csak nagyon elvétve és nagyon kis mennyiséggel a 8. vagyondecilis, de lényeg az, hogy azért ez, hogy 800 ezer számla van, és 800 ezer számlán van állampapír, ez egy borzasztó nagy vívmeny. Ugye gondoljunk vissza 10-12 évvel ezelőtt a magyar államadósságot, azt, illetve a államadóság finanszírozását azt javarészt intézményi és külföldi intézményi befektetők látták el.
És nagyon nagy részt deviza alapon, tegyük hozzá, egy pedig forint alapon. De maradva továbbra is a témán, hát milyen mozgásokra számíthatsz? Annyit már levettünk átlagos halandók, hogy nagyon megborult a budapesti ingatlan piac.
Hát, és fog is. Tehát, hogy itt mi megpróbáltuk egy kicsit komplexebben megnézni ezt a mátrixot. Egyrészt megnéztük azt, hogy milyen sávokban, milyen mennyiségű az állampapír tömeg, ami itt érintve lehet. Ugye csak gyorsan egy kicsit a számokkal, hogy képbe helyezzük a hallgatókat. Ugye leginkább ez a prémium államkötvény állomány az, amelyik érintett most ebben a nagy átmozgatásban. Ezek az állampapírok fognak kamatot fizetni, illetve egy kamatfizetésen már túl is vagyunk.
Vagy egy tét nem egy kicsi, hogy most mennyi, 1300 milliárd volt az első.
Hát egy kifutáson vagyunk túl, és több kamatfizetésen, de a hozamfizetés, tehát januárban 250 milliárd, februárban 430 milliárd, márciusban nem csak, hogy 280 milliárd hozamot kifizet, de még ott lesz az első igazán nagy lejárat is, februárban csak egy 50 milliárdos, de márciusban már egy 260 milliárdos, és sorra a következő hónapokban is 89 90-70 milliárdos hozamfizetések, illetve májusban is lesz egy 160 milliárdos lejárat. Tehát ezek, és még egy nagyon fontos tétel van, amit nem mindig vesznek számításba, de hát ez egy sajátosság, hogy ezeknek az állampapíroknak a kondíciója, azok lehetővé teszték azt, hogy egy meglehetősen minimális díjért, ez 1%, de ugye ez folyamatosan változott az évek alatt, de hogy egy 1%-os nagyságrendű díjért vissza lehet bármikor váltani. Ez azt jelenti, hogy ahhoz képest, hogy milyen nagyságrendű kamatot hoztak, ugye ezek, ne felejtsük, ezek a most kifutó állampapírok, ezek 19-18,5, tehát hogy rendkívül magas volt a hozam, amit produkáltak a megtakarítóiknak, ebből 1%-ot visszaadni azért a célért, hogy akkor innentől majd egy másik eszközosztályba fektessem a pénzem, az nem tűnik túl nagy érvágásnak.
Te kérdés szépen felsoroltál olyan tételeket, ami ugye, mondtam itt az iménti megszólalásom, vagy 1300 milliárd forintról van szó, cirka, amit egyébként ugye a magyar állam kifizette a kisbefektetőknek. Nagyon kíváncsi volnék a szakmai véleményedre, hogy... és akkor majd utána átmegyünk másik területre, ahova én mozoghat. Igen, hogy például mi lesz az állampapírpiacsal? Hogy látod? Hiszen vizslatva itt a konstrukciókat, nem rukkolt még ki az állam új kedvező hozamot ígérő, vagy kedvező kamatot ígérő értékpapírral.
Hát én azt gondolom, hogy ebből a mostani egy-két hónapból, vagy másfél hónapból, ami mögöttünk van az évben, ebből még nem lehet, és az állam is, én azt gondolom, hogy inkább kivár. Látszott az, hogy, és ezért is mondtam azt az előbb, hogy megpróbáltuk egy olyan matrixban vizsgálni ezt az egész helyzetet, hogy milyen trendek fognak megvalósulni, mennyi pénz mehet el a különböző eszközosztályokban, milyen összegek mehetnek a hosszú állampapír irányába, tehát magyarán, hogy megújítják a lejáró, vagy akár a forint alapú befektetési jegyek, vagy a deviza alapú befektetési jegyek, részvények, ingatlanok, különös az ingatlanpiac, nagyon érdekes lesz szerintem. És két olyan fő kalibrációt, vagy paraméterezést vizsgáltunk. Az egyik az volt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium az közzétette azt, hogy a prémium állampapír állományt, illetve az összes állampapír tartónak vagyonsávonként, és egy nagyon részletes vagyonsáv besorolást, tehát 5 millió forint, vagy 5-10 millió forint, 10-25 millió, 20-50, tehát egy nagyon részletes és nagyon pontos kalibrációt közzétett arról statisztikákban, hogy milyen mennyiségű állampapírt és milyen létszámú tömeg birtokol. Itt azért nagyon kell látni azt, hogy ennek a 550 ezer prémium állampapír állománybirtokosnak ennek a nagy része 470 ezer fő az 25 millió forint alatti nagyságrenddel bír. Ez azt jelenti, hogy összesen egy olyan 70 ezer fő van, aki 25 millió fölötti prémium állampapírral bír, és ennek azért van nagy jelentősége, mert ugyanők valóban nagy összegekkel bírnak, csak a számok érzékeltetése véget, hogy ez a 470 ezer fő, ez a 87%-a létszámban a teljes 550 ezeres prémium állampapír birtokos tömegnek, viszont a maradék 12% vagy 13%, aki a 25 millió forint fölötti, ők viszont majdnem a 60%-át birtokolják a teljes prémium államkötvény tömegnek. Tehát igazából mi ezért mondtuk azt, hogy ráadásul ugye ez a 70 ezer ember, ez nagyságrendileg azért lefedi az affluens és privátbanki ügyfélkört, tehát magyarán az ő pénzügyi tudatosságuk, pénzügyi képzettségük és a reakció idejük is messze az átlag fölötti. Ez azt jelenti, hogy emiatt vizsgáltuk meg abból az aspektusból is ebben a matrixban, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek következnek be, hogy a euróforint árfolyam hogyan fog mozogni.
Mármint arra számítotok egyébként, hogy jelentős lesz a deviza alapon történő
befektetés? Három lehetőséget néztünk, igen. Tehát, hogy mi lesz az, ugye, amikor elkezdtük ezt ennek az ábrázolását, meg a prognózis felállítását, akkor 410 forint volt, 408-410 forint volt. Megnéztük azt, hogyha ebben a 408 és mondjuk 420 közötti sávban marad az árfolyam, megnéztük azt, hogy abban az esetben, hogyha 400 alá lemenne az árfolyam, és megnéztük azt is, hogy milyen trendek, vagy mi következhet be, hogyha 420 fölé menne az árfolyam, és pont azért gondoltuk azt, hogy ezt meg kell bontani, mert hogyha a teljes állampapírtartó tömeg az állampapír mennyiségét illetően is a többséget magáénak tudná, akkor sokkal könnyebben kiszámítható lenne, hiszen a tömegnek van egy átlagos pénzügyi képzettsége, van egy lomhassága, ott sokkal nagyobb mértékben gondoljuk azt, hogy meg fogják újítani a akár lejáró állampapírokat, de például nem fogják visszaváltani idő előtt a még futó, akár prémium államkötvényt, akár más magyar állampapír eszközeiket, míg a privátbank és az affluens, tehát a 25-50 százmilliós vagy a fölötti állampapír vagy vagyon hányada bíró, likvid vagyon hányada bíró réteg kifejezetten gyorsan reagál, és abban az esetben, hogyha egy jelentős forint erősödés, mint aminek most tanúi vagyunk, hogy 400 forint környékére visszaerősödik a forint, egy jelentős forint erősödés egyértelműen kiválthatja náluk azt, hogy...
Hát azon már van ársapka.
Hát igen, ott én azt gondolom egyébként, hogy mivel ez a réteg azért erősen gondolkozik abban, hogy a forint hosszú távon és középtávon inkább gyengülni fog. Én azt gondolom, hogy nagyon erős lehet az euroforint vételi érdeke, és az azt jelenti, hogy a forintban megkapott nagy mennyiségű hozamot, a prémium államkötvény hozamot, illetve akár a visszaváltásokat is, vagy devizalapú befektetési jegybe, vagy devizalapú kötvénybe fogják elhelyezni.
Hát ebben a pillanatban erre sokan fogadnak szerintem, amennyiben egyébként kedvező marad az árfolyam, de alapvetően az összes prognózis arról szól, hogy inkább gyengülni fog a forint kurzusa az euróval szemben, mint sem ez a 400-as szint érvényesül.
Valószínűleg ezért lesz egy olyan lehetőség nekik most, hogy tényleg az előbbit felsorolt, azért összesen még egy nagyon fontos dolog, hogy rendszeresen ezt az 1200-1300 milliárd forintos prémium államkötvény kamatfizetést citáljuk, de igazából itt egy jóval nagyobb összegről van szó. Tehát nem csak azért, mert a magyar állam az más állampapírok után is fizet kamatot, azoknak az esetében lehet, hogy kisebb összegeket és kisebb hozammal, de mégiscsak, hogyha ezeket mind összeadjuk, plusz a lejáratokat is összeadjuk, akkor már egy 3400-3500 milliárdos nagyságrend van a terítéken, és a mi prognózisunk az pont azért különböztette meg azt, hogy ez a nagyságrend az, ami hogyha mondjuk a 410-420 közötti forint árfolyamnál, de akár egy 420 fölé elmenő árfolyam, akár egy 400 alá bemenő árfolyam, nagyon sok állampapír tulajdonosból azt fogja kiváltani, hogy idejekorán vissza fog váltani állampapírt, és adott esetben vagy az ingatlan piacra fogja, mint egy menekülő.
Na jó, hogy ezt a vágányt említed, mert a kedves hallgatónak az már átjött, hogy van egyszer egyfajta devizába történő menekülés, menedékút, és itt mondjuk érdekeseként csak beszúrnám, hogy más forgatókönyv van-e még az eurón kívül, és ugye említetted az ingatlan piacot, de ha elengeded, akkor visszaugranánk, más deviza nem játszhat, szerinted? Dollár, svájci frank.
Játszhat más deviza is, de a jellemzően a megtakarítók azok 99%-ban, és ez a privátbanki ügyfelekre is igaz, meg a képzettebb, tehát az átlagot meghaladó pénzügyi képzettséggel bíró és pénzügyi figyelemmel vagy komplexitással bíró megtakarítókra is igaz, hogy elsősorban a forint elleni kockázattal akarják lefedezni, vagy azt kezelni. Nem azt nézik, hogy az amerikai gazdaság, vagy például az amerikai gazdaságra való kivetített véleményüket, azt lehet, hogy befektetési alapon keresztül eszközik, de ők nem fognak különbséget tenni, hogy a japán yenbe, svájci frankba, vagy euró, tehát az eurón kívül bármilyen más olyan devizában keressék a további kockázatokat, az már tényleg a kockázatvállalás magas szintje.
Tehát az a korszak már elmúlt, mint a korai 90-es években, hogy a dollár beástuk a tuja alá.
Lehetne egyébként, volt olyan időszak, amikor egészen meglepően nagy mennyiségű dollár készpénz volt az országban, ezt a statisztikák sem mutattak, de kellő mélységben, de azért hát banki körökben, meg bankos körökben azért egészen elképesztő történetek keringtek ebben a bizonyos 2012-2013-as év fordulóján, amikor a kifelé tartó autópálya szervények az M1-esen, azok tele voltak, és mindenki hordta ki a pénzt, és befelé meg csak pénzszállító autók jöttek, mert onnan meg vették föl a készpénzt a magyar bankokban az ügyfelek.
És azt, hogy tapasztalod, ez a hullám, ez már teljesen lefutott?
Én azt gondolom, hogy igen, volt. Azt gondolom, hogy igen, egy sokkal komplexebb, sokkal összetettebb világ van, és akkor ez egy vészreakció volt, ilyesmitől most nagyon távol vagyunk, azt gondolom.
Igen, hát akkor Ausztriában hordták nagyon sokan a pénz, Svájcban, közismert a konstrukció, és egyébként ezt a Magyar Nemzeti Bank ábráiból is meg lehetett fejteni. Van még a műsor első részéből egy percünk hátra. Én továbbra is feszegetném a állampapírpiac témáját. Azt mondod, hogy kivár az állam, és kivárnak a befektetők is?
Én azt gondolom, hogy a befektetők, és mi ezért gondoltuk azt, hogy itt ezt a őrült nagy mennyiséget, ezt a majdnem 60%-nyi állampapír hányadot birtoklók, ugye a vagyonosabb, vagy a legvagyonosabb réteg, ők biztos, hogy ki fognak várni. Nekik az, hogy most egy-két hónapot, tehát ők nincsenek azonnali kényszerben, hogy valamilyen magasabb hozamú, magasabb kockázatú eszközbe fektessék a pénzüket. Már így is a befektetési alapoknál is lehet valamennyire látni az érdeklődés megnövekedését, de hát azért a számok azt mutatják, hogy a júniusig azért még nagyon sok idő van, és a bankoknak a kampányai, a pénzügyi szolgáltatóknak a kampányai a pénzek magukhoz csábításához még csak most fognak igazán beindulni. És hát ugye ne felejtsük el a legnagyobb szereplőt, a legerősebb szereplőt, az államot ezen a piacon, hogy én nagy téttel mernék fogadni, hogy az állam biztos, hogy elő fog olyan konstrukcióval rukkolni, ami a jelenleginél vonzóbb feltételekkel csábítja vissza, vagy tartja azokat a kis befektetőket, ugye az állampapírokban, akik ebben az igazán nagy létszámmal, ugye ez a majdnem 500 ezer fő a prémium állampapír birtoklóknak a 25 millió forint alatti hányada, tehát őket egészen biztosan meg kell még majd szólítani.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, utána folytatjuk a műsorunkat, érdemes ezt velünk maradni, mert a következő szűk fél órában kitérünk arra is, hogy mi a helyzet a privátbanki vagyon kapcsán, bővült-e vagy szűkült-e az elmúlt években, és hát hogy keletkeznek a nagy vagyonok, úgyhogy erre majd Karagics István fog nekünk válaszolni.